Mária Rádió Várpalota, FM 90,0.
Következő műsorunkban az Endoker Intézet szakemberi válaszolnak arra, hogy mit érdemes tudni a COVID prevencióról.
Néhány szót kéne ejtenünk a maszk használatról. Mire jó ez? Most már tudjuk, illetve már talán a járvány elején is világos volt, hogy a koronavírus terjedésének fő módja a levegőn át, a kilélegzett vízcseppekkel, illetve a beszéd közben képződött vízcseppekkel történik. Ez a terjedési mód egy módon korlátozható, hogyha megakadályozzuk, hogy az egyénből ezek a apró nyálcseppek, ezek szabadon kiáramoljanak. Erre való a maszk. A maszk viselésével az ember önmagát és a társait is képes megvédeni a fertőzéstől. Tudjuk azt, hogyha az egyén, aki beteg, maszkot visel, evel jelentősen csökkenti a fertőzés esélyét, akár 70-80%-kal, de hogyha az az egészséges is maszkot visel, aki a társaságában tartózkodik, vagy a környezetében, akkor ez az esély, ez 90%-a, ez a csökkenés, esélycsökkenés, ez 90% fölé növelhető. Tehát mindannyiunk érdeke, hogy egészségesek, és nem egészségesek is maszkot viseljünk, ha közös terekben tartózkodunk. Azt is tudjuk, hogy sajnos az őszi-téli idő beköszöntével a hideg, száraz levegőben a vírus nagyon hosszú ideig tud a porszemcsék, a páraszemcsék felszínén tartózkodni és fertőző képességét megőrizni. Ezért fontos, hogy a téli időszakban közterületen is viseljük a maszkot, amennyiben olyan helyekre látogatunk, ahol sok ember tartózkodik. Meg kell akadályoznunk a vírus terjedését, és ennek ez az egyik leghatékonyabb módja. Fontos, hogy a maszkot helyesen alkalmazzuk. A maszk felszínén a kiszűrt kórokozók megjelennek és tartózkodnak hosszabb ideig, és megőrzik fertőzőképességüket. Ezért a maszk külső felszínét ne érintsük meg, sem a levételkor, sem a felvételkor. Fontos, hogy a maszkot ne használjuk az előírt és a maszk gyártója által vállalt hatásos időtartamon túl. A maszkot cserélni kell, illetve megfelelő eljárásokkal a újrahasznosítható maszkokat fertőtleníteni kell. Ezek az eljárások, ezek elérhetők mindenki számára, hiszen egy egyszerű sütő alkalmas arra, hogy a magas szűrésű FFP2-es vagy 3-as maszkokat újra használhatóvá tegyük. A maszk helyes felvételénél ügyeljünk arra, hogy csak a fülre kapcsolódó részt fogjuk meg, helyezzük fel, helyezzük a fülünkre. Levételnél szintén csak ezt a gumirészt érintjük meg, vegyük le és távolítsuk el. Lehetőleg ne rakjuk olyan felületekre, amiket érinteni fogunk. A maszkot csomagoljuk be, és úgy helyezzük a személygyűjtőbe, vagy pedig újrahasznosításig is zárva tartsuk.
A koronavírus megelőzésében a táplálkozásunknak is nagy szerepe van. Ez mind abból adódik, hogy maga a táplálék az, amivel energiát viszünk be a szervezetünkbe. Immunrendszerünk pedig ebből táplálkozik és merít erőt. Minden egyes folyamat, ami a szervezetünkben lejátszódik, egy energiaigényes folyamatnak a része. Hogyha nem megfelelő a tápláltsági állapotunk, az immunrendszerünk sem tud megfelelően védekezni. Ehhez nagyon szükséges, hogy felmérjük azt, hogy minőségi alultápláltság nálunk előfordulhat-e. Ez valójában azt jelenti, hogy van mit ennünk, csak nem megfelelő arányban kerülnek be a tápanyagok, ásványanyagok és vitaminok, hanem egy kicsit kifacsart arányban, mely nem biztosítja megfelelő működését az immunrendszernek. Bár szervezetünk a napi folyamatokat és a munkát, az iskolát, a tanulást el tudja látni, tudunk figyelni, a létfenntartó szerveink is működnek, mégis van egy olyan hely a szervezetünkben, egy olyan egység, mely nem kap megfelelő energiaellátást. Nagyon fontos, hogy nem csak egy koronavírus okozta járványhelyzetben, hanem mindig vigyázzunk szervezetünk energiaigényére. Igenis biztosítsuk számára a megfelelő mennyiségű szénhidrátot, jó minőségben, a kellő mennyiségű fehérjét, amely valójában nem több, mint a testtömeg kilogrammonként számolt, körülbelül 0,8 g fehérje, illetve a zsiradékokból, amelyek járulékosan jönnek majd szépen össze fehérjéből, bizonyos zöldségek, szénhidrátok is tartalmaznak, de maga a 30 energia százalékát teszik ki az energiaigényünknek. Itt viszont mindig a minőségre és a mennyiségre egyaránt törekedni kell. koronavírus megelőzésében nagyon fontos, hogy megfelelő D-vitamin szint legyen a szervezetünkben. Ez az a vitamin, amit napfényvitaminnak is hívunk, ugyanis a bőr alatt lévő zsírrétegben valójában egyébként koleszterinból képződik UV fény hatására, ami ebben a sötét időszakban picit nehezen valósul meg, ezért vérvétellel tudjuk ellenőrizni azt, hogy megfelelő szinten van a D-vitamin, és nagyon könnyen lehet ezt most már vitaminkészítmény formájában pótolni. Hozzá igenis szükséges meggyőződnünk arról, hogy megfelelő magnézium, kálcium, illetve szelén bevitelünk van, ugyanis ezek mindegyike nagyon fontos az immunrendszerünk teljes erősítésében. Ha ezek a vitaminok, ásványok és a tápláltsági állapotunk is megfelelő, akkor bármilyen fertőzést a szervezet sokkal könnyebben vesz és győz le. Ha a minőségi alultápláltság és krónikus megbetegedések is vannak a háttérben, nem csak egy koronavírus fertőzés, bármilyen betegség sokkal nehezebben gyógyul meg. Ezért figyeljünk arra gyerekeknél és felnőtteknél is egyaránt, hogy ne higgyünk abban, hogy egy szélsőséges diéta az immunrendszerünket is erősíti, ugyanis minden tápanyagra szükségünk van. A mikrobiomunk, a bélrendszerünk, nek a tápanyag ellátása, illetve védekező képességét is ezáltal tudjuk biztosítani.
Szervezetünk védekező képességét a megfelelő mozgás és az étrend mellett néhány vitaminnal és étrend kiegészítővel is erősíthetjük. Ezek közül egyik a C-vitamin. A C-vitamin antioxidáns és szabadgyök megkötő kapacitással rendelkezik. Gyulladás csökkentő hatású és támogatja a sejtes immunválaszt is. Mindezek mellett érfelerősítő hatással is bír. Mivel a COVID súlyosabb eseteiben gyakori a szepszis és az akut légzési elégtelenség, sokat vizsgálják a C-vitamin hatékonyságát fertőzés esetén. Ahhoz, hogy ne alakuljon ki kifejezett C-vitamin hiánybetegség, vagyis skorbut, már viszonylag kis adag 60 mg C-vitaminos mennyiség is elegendő naponta. Megelőzésre, bármilyen betegség esetében, COVID-tól függetlenül is, általában 500 mg-os adagot szoktak ajánlani. Súlyosabb betegség esetén pedig 1000-1500 mg-os mennyiségbe vitelét ajánl a szakirodalom, ha nincsenek semmilyen ellenjavallata. Egyes megfigyelések szerint a tiaminnal, vagyis a B1 vitaminnal együtt adott C-vitamin csökkentheti a COVID súlyosságát. A D-vitamin alapvető szerepet játszik a csontanyag cserében, és igen fontos szerep jut neki az immunválasz kialakításában is. D-vitamin hiány gyakrabban alakul ki idősebbeknél, illetve magas vérnyomás vagy elhízás esetén. Sajnos ezek azok az állapotok is, amelyek a COVID-19 megbetegedés esetén rosszabb kimenetelhez járulhatnak hozzá. A D-vitamin hiány mindezek mellett fokozhatja a tüdőgyulladás kialakulásának veszélyét időseknél és gyermekeknél egyaránt. A D-vitamin pótlással kapcsolatban általánosságban elmondható, hogy 3000 nemzetközi egység kevés kivétellel biztonsággal szedhető hosszabb távon is, amennyiben ezt kizáró más megbetegedés nem áll fenn. Mivel a D-vitamin túladagolható, kétség esetén érdemes labor meghatározással meggyőződni az aktuális D-vitamin szintről, és ehhez alakítani az adagolást. A saját gyakorlatomban mindezek mellett azt látom, hogy téli időszakban mért és kontrollált D-vitamin szintek mellett az átlag D-vitamin igény naponta nagyságrendileg 6000 nemzetközi egység körül alakul. A Q10 antioxidáns a szervezet termeli. Legnagyobb koncentrációban a májban, a szívben, az agyban és a hasnyálmirigyben fordul elő. Javítja a fizikai állóképességet, immunmodulás és gyulladás csökkentő hatással is bír. A szívizomvédelemben és az idegrendszer védelmében nagy hatást fejt ki, és a sejtek energiaellátó rendszerét is stabilizálja. Az ajánlott adagok igen eltérőek, 50 mg-tól 1200 mg-ig is terjednek. Leggyakrabban a napi adag 100 és 200 mg között alakul, amennyiben más tényező ezt nem befolyásolja. A szelénnek igen összetett szerepe van a szervezetben. Antioxidáns, szabadgyök megkötő képességgel rendelkezik, gyulladás csökkentő hatása van, elengedhetetlen a megfelelő pajzsmirigy működéshez, erősíti az immunrendszert, és hozzájárul a megfelelő agyi működés, illetve a szívizom működés fenntartásához. Mindezen hatásait kihasználhatjuk jelen járvány idején is, az ajánlott napi adagja 55 és 70 mikrogram között van ajánlástól függően, pótlás esetén általában 80 és 100 mikrogram közötti az általánosan bevett adag. A cink a sejtek alapvető struktúráinak, a fehérjéknek és a nukleinsavaknak az alkotó része. Magasabb sejten belüli koncentráció esetén megbéníthatja néhány RNS vírus szaporodását. Ugyanakkor a napi ajánlott adagnál magasabb tartós cinkbevitel részhiány kialakulásához vezethet, ezért tartósan magas adag bevitele ellenjavalt. A napi elemi cink igény 8 mg nem terhes nők és napi 11 mg férfiak esetében. Az, hogy mennyi cink szívódik fel, nagyban függ attól, hogy milyen formában visszük be a szervezetbe. A normál bélflóra fenntartása fontos szerepet játszik a kórokozókkal szembeni védelemben. Fontos az immunvédekezés és a maradék tápanyagok megemésztése szempontjából is. Ha felborul a normál bélflóra egyensúlya, az emésztési zavarhoz, puffadáshoz, irritábilis bélszindróma kialakulásához vezethet. Összességében tehát elmondható, hogy ilyenkor csökken a szervezet ellenálló képessége. Kiemelkedően fontos tehát a normál bélflóra fenntartása, melynek elsődleges eszköze a megfelelő étkezés és energiabevitel, illetve a kiegyensúlyozott testmozgás. Ugyanakkor a normál bélflóra helyreállításához hozzájárulhatunk magas csíraszámú, többféle baktériumot tartalmazó probiotikum használatával is. COVID-fertőzés esetén igen magas rizikót jelent az életkor, a magasabb életkor, a túlsúly és a dohányzás is. Ezek közül egyedül az életkor az, amit nem képes az egyén befonyásolni. Ugyanakkor a dohányzás bármikor abba hagyható, ugyan nagy elszántságot és önmegtartóztatást igényel, de jelentősen hozzájárulhat az esélyek javításához. A túlsúlyt is kedvezően befolyásolhatjuk megfelelő mozgással és észszerű étrenddel, mely során az egyén nem éhezteti magát, hanem egy fokozatos, de kitartó testsúlycsökkentést ér el.
Betegeink napi kezelése kapcsán a legfontosabb problémát az jelenti, hogy a beteg nem tudja eldönteni, mi az az állapot, amivel sürgősen orvoshoz kell fordulnia, mi az, amikor nem várhat. Mindannyian félnek a kórháztól, ezért picikét tapasztalatom szerint későn fordulnak orvoshoz, igyekeznek halasztani, hogy hát, ha majd javulnak a panaszaik. Nagyon fontos felhívni figyelmet arra, hogy amennyiben időben kórházba kerülnek, ott olyan kezelési lehetőségek vannak, amit hangsúlyozottan időben, tehát idejekorán elkezdve, mert el tudjuk kerülni az intenzív osztályos kezelést, a beteg sokkal hamarabb és sokkal biztosabban gyógyul. Ezért kérem, hogy ne féljenek a kórháztól. Mik ezek a panaszok? Elsősorban a nem múló, több napig tartó lázas állapot, a nem szűnő komoly fájdalmak, vagy rendkívül rossz közérzet esetén érdemes akár mentőt hívni. Jelen esetben a mentő van arra felhatalmazva, hogy ellássa otthonukban ezeket a betegeket. De a legfontosabb panasz, amivel minden körülmények között orvoshoz kell fordulni, az a légszomj. Nagyon nagy segítség lenne, ha betegnek rendelkezésre állna otthon egy viszonylag olcsón beszerezhető egyszerű segédeszköz, amit pulzoximéternek hívnak. Ez a készülék az ujjbejre csiptetve megméri a vér oxigén tartalmát, és amennyiben ez bizonyos érték alá, jelen esetben 93% alá csökken ismételten nyugalomban, akkor bizony gondolkodás nélkül érdemes hívni a mentőt, továbbá is megőrizve a nyugalmokat, nincsen nagy baj, időben vagyunk még, de minden körülmények között kórházi kivizsgálás szükséges, akár oxigénpótlással, illetve az ott elérhető gyógyszerek alkalmazásával. Ha már megelőzni nem sikerült a betegséget, akkor a legfontosabb az, hogy megnyugodjunk. Amikor az ember szembesül egy ilyen diagnózissal, önkéntelenül megijed, hiszen rengeteg rossz hallott a betegségről, elsősorban azt súlykolja a média is, hogy ez egy halálos betegség. Az a jó hírem, hogy ebből a betegségből a túlnyomó többség meggyógyul. Főleg a fiatal korosztálynál nagyon gyakran nyomtalan is megszűnik, tehát legfontosabb az, hogy megnyugodjunk, a nyugalom nagyon fontos az immunrendszerünk működése szempontjából is. És ez a betegség alapvetően egy fertőzés első lépcsőben. A második lépcső az immunreakció lesz, de erre majd később beszélünk a gyógyszeres kezelés kapcsán. Az immunrendszerünk erősítése szempontjából nagyon fontos, hogy megadjunk minden lehetséges pihenést, megfelelő folyadékbevitelt, illetve táplálkozás szempontjából könnyen emészhető, de tartalmas táplálékot részesítjük előnybe. Nagyon fontos, mondtam, a pihenést, ez nem azt jelenti, hogy egész nap feküdnünk kell. A betegség szempontjából a test mozgásnak mindenképp nagyon fontos szerepe van, a rendszeres mozgás javítja a vérkeringést, és ezáltal az immunrendszerünk is erősebben tud dolgozni. Ahogy gyűlnek a tudományos ismeretek a COVID-19 vírusfertőzés kezelésével kapcsolatban, igyekszünk a felmerülő gyógyszereket beépíteni a gyakorlatunkba. A legnagyobb tapasztalat az elmúlt időszakban, de már korábbi években is a D-vitaminnal volt. Felvetették a D-vitamin előnyös hatását vírusfertőzésekben, és ezt több vizsgát igazolta is. Emiatt azt javasoljuk betegeinknek, hogy amennyiben COVID-fertőzésben elkapják, akkor nagy adag D-vitamin pótlással indulunk, fel kell tölteni a D-vitamin raktárakat. A magyar lakosságnak a 75%-a súlyosan D-vitamin hiányos, még a nyári napozás utánok is. Ezért nagyon fontos az, hogy a vírus szempontjából, a védekezés szempontjából optimális D-vitamin szintjeink legyenek. Ez csak úgy érhető el, ha 10.000 egység körüli napi D-vitamin bevitelt alkalmazunk legalább 5-10 napig. Ez lehet magasabb is az érték, amennyiben valaki nem mozgó vagy elhízott ágyban fekvő. A D-vitamin kívül természetesen mindig felmerül a C-vitamin szerepe. A C-vitaminnak a kezelésben igenis van előnyös hatása, de általában napi 1000 mg C-vitamin alkalmazását elégnek látjuk, ettől nagy badorra nincs szükség. A vitaminok közül, amit szoktunk még javasolni, ugye nem vitamin, de nyomelem, nagyon fontos az immunrendszer erősítése szempontjából a cink és szelénpótlás. Meglehetősen jó kombinációs készítmények vannak ennek eléréséhez. Beszéltem a vitaminokról, de nem beszéltem a még fontosabbról, a probiotikumokról. A probiotikum szorosan még a táplálkozáshoz tartozna. Ez arról szól, hogy az elmúlt időszakban a táplálkozási szokásaink és más káros szemereink miatt is a bélflóránknak az épsége károsodott. Pár évtizedre tudjuk azt, hogy a legfontosabb immunszervünk a bélflóránk. Amennyiben a bélflóránknak az integritása károsodik, az immunrendszer gyengeséghez fog vezetni, ezért nagyon fontos, hogy ezt regeneráljuk, legalább ilyenkor, amikor baj van. Emiatt probiotikumok emelt adását szoktuk javasolni, piacon elég sok készítmény elérhető, érdemi különbség hatásban nincs köztük. A immunrendszer erősítő gyógyszereken kívül számos olyan gyógyszer felmerült, aminek az adása előnyös ebben az állapotban. Ezek közé tartozik az acetilcisztein, vagy ACC, vagy flumicin kapható készítmény, amelyet még akkor is fogyasszunk, hogyha köhögés nem szerepel a panaszaink között. Ennek az a lényege, hogy ez a készítmény bevonja a nyálkahártyát, és nem hagyja a vírus megtapadását a légúti nyálkahártyán, könnyebben megszabadulunk a vírustól. Nagyon előnyös, amennyiben aspirint alkalmazunk ilyenkor kis adagban. Itt ennek a trombózis, a vérőképződés megelőzése szempontjából van jelentős szerepe. Kórházi körülmények között szükség lehet erősebb hatású véravasgátlókra is, injekciós készítményekre is, de otthoni körülmények között egyrészt megfelel az aspirin protect, vagy Astix, vagy más 100 mg aspirin tartalmazó készítmény. Másrészt ennek van egy immunmodulás hatása is, amit előnyösen ki tudunk használni. Az aspirin mellé általában szoktunk javasolni gyomorsav termelésgátló gyógyszereket is. Most nem emiatt javasoljuk mellé a Quamatelt. A Quamatelnek, a famotidinnek van egy olyan hatása, ami szintén modulálja az immunrendszert, és az immunrendszer működését normál körülmények között tartja, nem hagyja, hogy kialakuljon a híres retteget citokin vihar. Emiatt saját praxisunkban 240 mg famotidint is szoktunk javasolni a betegeknek. Mindezek mellett még mindig az antioxidáns témakörbe, illetve a panaszok mellé odatéve, nagyon fontos a melatonin alkalmazása. A betegek nagyon gyakran alvászavaró számolnak be, emiatt is, meg a melatoninnak a rendkívül erős gyökfogó hatása miatt is nagyon fontos 3 mg melatonin az esti órákban történő alkalmazása. Beszéljünk egy pár szót az antibiotikum kérdésről. Jogosan gondolják a betegek azt, hogy ez egy vírusfertőzés, miért szednék antibiotikumot vírusfertőzésben? Ebben igazuk van alapként, kiindulási pontként, de azt figyelembe kell vennünk, hogy amennyiben 3 napon túl magas lázas állapot áll fenn egy betegnek, nem javuló láza, akkor bizony felmerül felülfertőzés lehetősége is, ilyenkor pedig igenis van már hely az antibiotikumoknak. Egyrészt. Másrészt, bizonyos antibiotikumok, főleg a sejten belülható antibiotikumok, előnyös immunválaszt befolyásoló tulajdonságokkal rendelkeznek, ezért különösen ezeknek az alkalmazását javasoljuk. Természetesen ennek a felírása már a kezelőorvosnak a feladata. Először is tisztáznunk kell, hogy mikor vagyunk a COVID-fertőzés után. Mikor tekinthető gyógyultnak egy beteg? Nagyon fontos tisztáznunk, hogy a PCR-teszt, a légúti PCR-teszt az elsősorban a betegség diagnózisára szolgál, nem alkalmas a gyógyulás megállapítására. Egy enyhe közésűs panaszokkal szenved beteget gyógyultnak tekintünk akkor, ha a kezdeti panasza után már legalább 10 nap eltelt, és legalább 3 napja láz és légúti hurutmentes. Ebben az esetben egészségesnek nyilvánítható. Mi milyenkor a teendőnk? Nagyon fontos, hogy a betegség kezdetekor alkalmazott alapvető általános szabályokat továbbra is tartsa be. Pihenjen viszonylag sokat, igyon elég folyadékot, étkezzen könnyű ételeket. De fontos, hogy szépen, fokozatosan térjen vissza mindennapi életbe. A legfontosabb a fokozatosság. A testmozgás nagyon fontos, de nem szabad, hogy ez hirtelen teljes teljesen történjen. Nagyon fontos itt elmondanunk azt, hogy ez a betegség gyakran okoz EKG eltéréseket, ezért sportolók, élsportolók csak akkor térjenek vissza a sporthoz, amennyiben ez irányba megfelelő vizsgálatok történnek. Keressék fel szükségesen a háziorvosukat, kérjék tovább vizsgálatokat azelőtt, mielőtt visszatérnek a sportba.
Az Endoker Intézet szakembereit hallották a COVID prevencióról.